Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Hálásak vagyunk Istennek mindenért, elvisszük a reményt a világba. Menjünk az eredeti Betlehembe, ahol Szűz Mária megszülte gyermekét, az Isten fiát. Kenneth Bailey biblikus professzor írását ismertetjük. A pápa szerdai katekézise. Hálásak vagyunk Istennek mindenért, elvisszük a reményt a világba.
Vorrei soffermarmi oggi sulla preghiera di ringraziamento.
A hálaadó ima állt a pápa katekézisének középpontjában az év utolsó általános kihallgatásán. Ne felejtsünk el köszönetet mondani. Ha a hála hordozói vagyunk, a világ is jobbá válik. Lehet, hogy csak egy kicsit, de ez elég ahhoz, hogy egy kis reményt adjunk neki. Minden egyesül és összekapcsolódik, és mindenki megteheti a maga részét ott, ahol van. A szerdai általános kihallgatáson az apostoli palota magánkönyvtárából Ferenc pápa arra buzdított, hogy őrizzük meg a vidámságot, amelyet a Jézussal való találkozás öröme táplál. Az ördög viszont, miután megtévesztett minket, mindig szomorúvá tesz és magunkra hagy bennünket. Ha Krisztusban vagyunk, akkor semmilyen bűn és fenyegetés nem tudja soha megakadályozni, hogy örömmel folytassuk az utat, sok utitársunkkal együtt, hangsúlyozta a pápa. Ennek a nehéz évnek a végén, mondta a német ajkú hívek üdvözlésekor, talán kísértésbe esünk, hogy inkább azt lássuk meg, amit idén nem lehetett megtenni, és ami hiányzott. De ne feledkezzünk meg arról a számos okról, ami miatt köszönetet mondhatunk Istennek és embertársainknak. Felidézve a 10 meggyógyult leprás történetét, amelyről Lukács evangélista számol be, a pápa rámutatott, hogy közülük csak egy ember, a szamaritánus tért vissza, hogy köszönetet mondjon Jézusnak a kapott kegyelemért. Ez a történet, fogalmazott Ferenc pápa, két részre osztja a világot.
Chi non ringrazia e chi ringrazia.
Azokra, akik nem mondanak köszönetet, és azokra, akik köszönetet mondanak. Azokra, akik mindent úgy vesznek, hogy az jár nekik, illetve azokra, akik mindent ajándékként, kegyelemként fogadnak. A hálaadó ima mindig ott kezdődik, hogy felismerjük, a kegyelem megelőz bennünket. Gondoltak ránk, mielőtt megtanultunk volna gondolkodni. Szerettek minket, mielőtt megtanultunk volna szeretni. Vágyakoztak ránk, mielőtt vágy támadt volna a szívünkben. Ha így nézzük az életet, akkor a köszönöm válik napjaink vezető motívumává. Sokszor el is felejtünk köszönetet mondani, jegyezte meg a pápa. Nekünk, keresztényeknek, hangsúlyozta, a hálaadásból származik a legfontosabb szentség neve, ami az eukarisztia. A görög szó valójában éppen ezt jelenti, hálaadás. A keresztények, mint minden hívő, áldják Istent az élet ajándékáért. Élni annyit jelent, hogy mindenekelőtt életet nyertünk. Mindannyian azért születünk, mert valaki vágyott arra, hogy éljünk. És ez csak az első egy hosszú adósság sorozatból, amely életünk során felmerül. A hála adósságai ezek. Létezésünk során több ember is tiszta szemekkel önzetlenül tekintett ránk. Gyakran tanárainkról, hitoktatóinkról van szó, akik szerepükben túlléptek a kötelesség által megkövetelt mértéken, és hálát ébresztettek bennünk. A barátság is olyan ajándék, amelyért mindig hálásak vagyunk. Imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a lelket, írja Szent Pál. Ez a köszönöm, amelyet folyamatosan ismételnünk kell, és amelyben a keresztény osztozik mindenkivel, a Jézussal való találkozás során teljesedik ki. A pápa ismét a 10 meggyógyult leprás történetére hivatkozva hangsúlyozta, hogy a szamaritánus azon túl, hogy meggyógyult, bizonyossá vált abban, hogy szeretik. Természetesen mindnyájan örültek annak, hogy visszanyerték egészségüket, így kijuthattak abból a véget nem érő kényszer karanténból, amely kizárta őket a közösségből. De köztük csak egy olyan van, akinek öröméhez egy újabb öröm társul. A gyógyulás mellett örül a Jézussal való találkozásnak is.
Non solo è liberato dal male, ma possiede ora anche la certezza di essere amato.
Nem csak a gonosztól szabadult meg, de most már biztos abban is, hogy szeretik. Ez a lényeg. Amikor hálát adunk, kifejezzük annak bizonyosságát, hogy szeretnek bennünket. És ez egy nagy lépés előre. Biztosak leszünk abban, hogy szeretnek bennünket. Ez a szeretet a világot irányító erő felfedezése. Ezzel a szívünkben lévő bizonyossággal mindennek más az íze, más a színe. Már nem bolygunk a világban, mint akik ide-oda kóborolnak, van otthonunk, Krisztusban élünk, és ebből az otthonból szemléljük a világ többi részét, ami sokkal szebbnek tűnik. A szeretett gyermekei, a szeretett testvérei vagyunk. A kegyelem emberei, zárta katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Menjünk az eredeti Betlehembe, ahol Szűz Mária megszülte gyermekét, az Isten fiát. Karácsony betlehemi története a nyugati latin egyház hagyományában istállóhoz, a keretéi pedig barlanghoz kötődik. Közös vonása, ami a képi és faragott ábrázolásokon uralkodóvá lett, hogy az Isten gyermek születése Betlehemen, házon, vendégfogadón kívül történt a szabad ég alatt. A keresztény ember lelkiségébe és képzeletébe mélyen beleívódott ez a fájdalmas vonás, mégpedig a betlehemiek lelketlensége. Tegyük fel a kérdést. Tényleg azok voltak? Ennek nézett utána a helyszínen egy szentírástudós, aki 40 évet töltött a bibliai tájokon, és ismeri a múltbéli hagyományt őrző palesztin lakosok emlékezetét is. A gyermekség történet evangelistái, Szent Márk és Szent Lukács nem beszélnek sem istállóról, sem barlangról. A szentírás soha nem terjengős, sőt, többnyire szófukar, a szükséges, elégséges elv jegyében. Nem ír le mindent, de a lényeges mindig ott van, hogy a megváltás története hitelesen az olvasó elé álljon, és hogy a János evangéliumban olvassuk, a hit által életünk legyen. Máté így ír a születésről. Betlehemben tartózkodásuk alatt érkezett el a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. A Washingtonban élő 99 éves Őrsi László jezsuita rendtársam juttatta el a szerkesztőségünkbe azt a cikket, amely a témában összefoglalja Kenneth Bailey biblikus professzor írását. Most hallgassák meg azt a betlehemi születés történetet, amely eredeti fényébe és melegébe helyezi vissza Isten fiának közénk születését. Bailey nyomos érvekkel támasztja alá, hogy a történet hagyományos értelmezése kiegészítésre szorul. A szöveg egyértelműen kimondja, hogy József Dávid házából és nemzetségéből való volt, azaz királyi vérből származott. Betlehem nagyon büszke volt arra, hogy ott született a nagy Dávid király, pedig egyébként jelentéktelen vidéki falucska volt. A környéken ezért a helységet Dávid városának hívták. A köznyelven a Dávid városa kifejezés mindig Jeruzsálemre utalt, de a környéken a mai napig Betlehemet is Dávid városának nevezik, ezért is magyarázkodik a Szentírás szövege. Felment Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, hogy egyértelmű legyen, melyik városról van szó. Dávid király nemzedékeken átívelő tisztelete élő valóság volt Jézus születése idején is. Ezért elég lett volna Józsefnek csak bemutatkoznia, hogy ő maga Dávid házába származik, és bizonyára a földiek megtiszteltetésnek tartották volna, hogy náluk száll meg. Egyébként a világ minden kultúrájában megkülönböztetett figyelemmel veszik körül a várandós nőket, különösen, ha szülés előtt állnak. El tudjuk képzelni, hogy éppen Betlehem lett volna az egyetlen kivétel a világon? Örökre szóló szégyen lett volna az egész városra a korábbi viszonyok között, ha Dávid leszármazottját, akinek a felesége, amúgy szintén Dávid leszármazottja, és nem sokára szülni fog, nem fogadják be. De ha még így is történt volna, lett volna még egy másik lehetőség. Máriának rokonai, Erzsébet és Zakariás, Betlehemtől nem messze laktak, Ain Karimban. Ha Betlehemben el is utasították volna, az ugyancsak édesanyja Erzsébet biztosan befogadta volna urának anyját. A rokonokra nézve egyenesen sértő lett volna, hogy Mária egy istállóban szülte meg gyermekét, semmint a rokonokhoz fordult volna. A helyre igazítás után az idő is kérdéses a születés történetben. A hagyomány úgy tartja, hogy Józsefnek nem volt ideje a megfelelő gondoskodásra. Máté szerint, amíg ott tartózkodtak, eljött az ideje, hogy Mária szüljön. Tehát nem azonnal, hanem az ott tartózkodás során, ami legalább pár napot feltételez. Jogos a kérdés, hogyha nem az evangéliumból, akkor honnét ered az azonnali szülés hagyománya? Választ a korai egyház apokrif irataiban találunk, melyeket az egyház ugyan nem fogadott el kinyilatkoztatásként, de a liturgia és a képi ábrázolás világában többnyire periférikusan mégis hatottak. Köztük éppen a Jézus gyermekség történetét tárgyalja meglepő tájékozottsággal a 200-as években görög nyelven született Jakab protoevangéliuma. Itt olvassuk, hogy Mária egy istállóban egyedül szült, ami rögtön Betlehembe érkezése éjszakáján történt. A Jakab apostol neve és tekintélye alá bújó szerző nem ismerte a Szentföldet sem földrajzi, sem kulturális szempontból, de magával ragadó stílusa és csodálatos történetei miatt a kora keresztény világban több nyelvre lefordították és közismertett főként a betlehemi születés megjeleníteiben. Ugyanakkor az apokrif forrásoktól eltekintve a szűkszavú evangéliumi híradásból tudhatjuk, hogy nem kaptak helyet a szálláson, és hogy a gyermekét édesanyja jászolba fektette. Innét adódik a logikusnak tűnő következtetés. Ha van jászol, akkor ez istállót feltételez, mert hiszen a jászol az istállóban áll, véli a mai nyugati ember. Közel-Kelet élő hagyománya azonban másról tanúskodik. Béli professzor ezen a ponton az etnográfus, a néprajz tudós alaposságával tájékoztat. Leírja, hogy az egyszeri palesztin falusi otthonnak általában két szobája volt. Az egyiket a vendégek számára tartották fenn, vagy az emeleten, vagy a ház belső végében. A Biblia segít a megértésben Illés prófita történetével, akit a tetőn szállásolnak el, illetve az Úr Jézus utolsó vacsorai emeleti szobája említésével. A palesztin lakás másik helysége pedig a családi szoba volt, ahol együtt élt éjjel és nappal az egész család. Ebben a nagy szobába pár lépcső vezetett az állatok szállás helyéről fölfelé, egy fedél alatt, egy légtérben a családi szobával. Ide zárták be alul estőként a család jószágait, néhány juhot, egy-egy tehenet. Élet adta praktikus megoldás volt ez, mert a gazdának így nem kellett tartani a tolvajoktól, az állatok pedig testük melegével befűtötték a szobát. Reggelente a bejárati ajtón aztán kiengedték a szabadba az állatokat. A többnyire domboldalon álló lakáspadlója az udvar felé eső állattartó szállás irányában enyhén lejtett, megkönnyítve így a takarítást. Az állattartó rész és a lakószoba határán a közös lakáson belül jászlakot alakítottak ki, részint a padlóba vájva, vagy a juhok számára fából elkészítve. Az 1930-ban született Béli professzor a 20. század közepén saját szemével látott még Galilea falvaiban és Betlehem környékén ilyen típusú házakat. Számos kultúrában jellemző, hogy az anya friss szénával borított helyen szül, mert ez tiszta felületet biztosít, és könnyen takarítható is. A házban lévő jászol kényelmes és biztonságos kiságy volt az újszülöttnek, így Jézusnak is. De mit is jelenthet ezek után az evangélium szava, hogy Mária jászolba fektette Jézust, mert nem kaptak helyet a szálláson? Béli professzor egyúttal nyelvész is, és filológusként magyarázza az eredeti görög szöveg katalüma kifejezését, ami szó szerint helyiséget, tartózkodási helyet jelent. Lukács evangéliumában még egy helyen szerepel a szó, mégpedig ott a Jézus az utolsó vacsora előkészítésével bízza meg az apostolait, utalva egy tágas emeleti teremre. Itt a kulcsszó, a katalüma, emeleti terem értelemben egy családi ház vendégszobáját jelenti. Ez az értelmezés pontosan egybeesik a születés történetben használt jelentéssel, ahol a szent szerző jelzi, hogy megtelt már a lakás vendégszobája az összeírása érkezett rokonsággal. De befogadták a rokonpárt a várandós anyát, aki, amikor eljött az ideje, megszülte a gyermekét és a közeli jászolba fektette bent a házban. Mindez kiderül a pásztorok viselkedéséből, amikor meglátogatják az újszülöttet. A pásztorokat abban a korban rituális szempontból lenézték, mert tisztátalan állatokkal is érintkeztek, akik ezért joggal gondolhatták, hogy nem mehetnek csak úgy az újszülött messiás meglátogatására. Angyal nyugtatja meg őket, de nem is a hatalmas erejű messiás szót használva, hanem a szótért, a megváltót. Az angyali bátorítás alapja a jel. Találtok egy jászolba fektetett, bepújált gyermeket. Ez pásztor nyelven azt jelentette, hogy a megváltó messiás egy normális, közönséges házban születik, ahová nekik is érkezésük lehet. Isten hozzánk hasonló lett. Ez az üzenet lényege. Emmanuel, velünk az Isten. Amint a pásztorok megérkeztek és meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. A házban történt születés, és a pásztoroknak mondott angyali jóslat pontosan egyezett, és ez örömmel töltötte el őket. Szeretettel fogadták őket, mindenki odafigyelt a történetükre, ebből is kiderül, hogy többen voltak. A pásztorok nem egy elhagyatott koldusi helyet találtak egy elutasított, kirekesztett családdal. Ha így lett volna, akkor a megváltó gyermeket bizonyára családjával együtt átköltöztették volna őket magukhoz. Szó sem lehetett volna arról, hogy egy ilyen helyen hagyják őket, míg ők hazamennek. A szófukor evangélium itt egyébként részletesen leírja a pásztorok távozását. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak és úgy láttak, ahogy tudtól adták nekik. Elképzelhetetlen a pásztorok öröme, ha nem találják rendben és rendezett körülmények között a jelet. Jézus születése örömet hozott a szegény pásztorok az egyszerű emberek életébe, de örömet hozott a gazdagok, a napkelettől jött bölcsek számára is. A három napkeleti bölcs érkezését Máté evangéliuma így írja le. A csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és megláttak a gyermeket anyjával, Máriával együtt. Itt a ház szó, görögül oikia szerepel, ami számos egyéb helyen is feltűnik az evangéliumokban, mindannyiszor családi ház, családi otthon jelentésben. Isten fiatéját valóban barmok közt fekszik, jászolban nyugszik, ahogy szép karácsonyi énekük mondja. Csak hogy ez a jászol egy szerető, családi otthonban állt, ahol a háziak minden segítséget megadtak a megbecsült vendégnek, ahol az érkezőket saját otthonukban helyezték el, mert már nem volt hely a vendégszobájukban. Isten gazdagságához mérten minden emberi csak szegényes lehet, ám amit Betlehemben, Dávid városában Jézus megkapott, az igazi emberi szeretet és tisztes szegénység.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.